Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Mindent meg fogunk tenni a Kárpátalján élő magyarok egészségért, békességéért és biztonságáért, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán a kárpátaljai dróntámadással összefüggésben. A tárcavezető azt mondta, figyeljük és próbáljuk megérteni, hogy mi történt. Azzal együtt, hogy a kormány már elítélte az orosz támadást, szeretnénk mindenben segítségre lenni magyar testvéreinknek, az ott élőknek, hogyha bármiféle szükségük van, fogalmazott. Kapcsolatban vagyunk a magyar közösséggel, konzulokkal, és ha bármi olyan helyzet merül fel, melyben Magyarország segítségre lehet, akkor segíteni fogunk, tette hozzá Tar Zoltán miniszter. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet, melyet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. A törvény egyebek mellett november végéig fenntartja azt a rendelkezést, mely szerint a fagykár, illetve aszálykár sújtotta gazdálkodók, valamint a sertéstartók, illetve sertéstenyésztők átmeneti időre fizetési moratóriumban részesülhessenek a hitelszerződéseik után. A ragadós száj és körönfájás betegség következményeivel érintett gazdálkodók pedig 2027. június végéig részesülhetnek fizetési moratóriumban. Törvényben rögzítették a védett üzemanyagárat is. Literenként legfeljebb 595 forintos áron adhatják a benzinkutak a 95-ös benzint, és legfeljebb 615 forintért a gázolajat. A drogériai termékek esetében is fennmarad az árrésstop, ugyanakkor az eltérő piaci viszonyokra tekintettel magasabb felső határt állapítottak meg. A januári tartós hideg miatti rezsikedvezmény elszámolásának határidejét is meghosszabbították. Egy év próbára bocsátotta a debreceni járásbíróság azt a helyi férfit, aki légpuskával fenyegette a hangosan focizó gyerekeket, tájékoztatott a debreceni törvényszék szóvivője. Dobó Dénes közleményében azt írta, az 56 éves vádlott a tárgyaláson megbánó magatartást tanúsított, a bűncselekmény elkövetését elismerte, szomszédjaitól bocsánatot kért. Tettét azzal magyarázta, hogy zavarta a gyerekek hangos játéka az udvaron, a légpuskával csak rájuk akart ijeszteni, közölte a szóvivő. Sikkasztás és pénzmosás miatt elítélt a mezőkövesdi járásbíróság 5 építőipari dolgozót, közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya. A vádlottak az építkezésen megmaradt szigetelő anyagokat értékesítették, hogy kiegészítsék fizetésüket, írták a közleményben. A tájékoztatás szerint az elkövetési érték az elsőrendű terhelt vonatkozásában mintegy 850 ezer forint, melynek túlnyomó része megtérült, míg társai esetében 176 ezer forint, mely nem térült meg. A bíróság felfüggesztett szabadságvesztésre, illetve pénzbüntetésre ítélte a vádlottakat, írták a közleményben.
Az időjárásról.
A délies szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Pénteken 18 és 24 fok közötti hőmérsékletek várhatók.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Egyedül holnap újra kiderül, hogy vagyok, úr, emögül csak 106. A pulzusom eleve szívember hevesen, ha látom a szemed, és már játszhatsz. Ó, ki ez az idegen, összekúszott idegen, a kalapom is megeszem. Merülnél, de felnézel, úgy repülnél a fecskékkel. Talán te is változtál, a múltaddal felszámoltál. Mint csörgő patak a medrét, mosnánk újra az elmét. Lépnünk kell most, hisz rövidül az élet, s nem ülhetünk tovább, mit étlenül. Furcsa magyarázat, ködösen bocsánat, de fájhat. Ha elmarad véges lelked egy része, elvész a térben, nem várhat. Hisz édes a béke, jó lesz a vége, így már megérte, ha másnap kávézunk a gangon, akkor is a sablon, ez veled az otthon. Kerülnél, de rám nézel.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma van mennybe menetel ünnepe. Vendégünk Papp Ferenc, a Budapesti Teológia Egyetemi tanára, a Károli Pedagógiai Karának dékánja, akivel beszélgetünk az ünnep teológiai jelentőségéről.
Nem elég egyébként, azt egyszerűen fogalmazva, a testetöltéstől a keresztig sírig föltámadásig jutni, hiszen rendkívül fontos teológiai üzenete van annak, hogy Krisztus mennybe ment. Az apostoli hitvallást, amikor imádkozzuk, Atya jobbján ül, még korábban, ugye múlt időben mondjuk el, hogy fogantatott, született, stb. Szenvedett, ott ül az Atya jobbján, és vár egyfajta jövőképet, várakozást nyit, hogy mivel oda tért vissza, honnan jött, onnan ő vissza is fog jönni.
Illetve arról, hogy milyen hagyományok kötődnek jellemzően katolikus közösségekben az ünnephez.
Ilyen csörlővel a templom padlásáról felhúzzák a Krisztus szobrot, mint egy eljátszva, bemutatva, dramatizáltan szemléltetve, hogy Krisztus mennybe ment.
És arról is beszélgetünk majd, hogy milyen református énekkincsünk van, ami mennybe menetel napjához kapcsolódik. Szó lesz például az 535. dicséretről.
Nem elég egyébként, azt egyszerűen fogalmazva, a testetöltéstől a keresztig sírig föltámadásig jutni, hiszen rendkívül fontos teológiai üzenete van annak, hogy Krisztus mennybe ment. az apostoli hitvallást, amikor imádkozzuk, Atya jobbján ül, még korábban, ugye múlt időben mondjuk el, hogy fogantatott, született, stb. Szenvedett, ott ül az Atya jobbján, és vár egyfajta jövőképet, várakozást nyit, hogy mivel oda tért vissza, honnan jött, onnan ő vissza is fog jönni.
Mai vendégünk tehát Papp Ferenc, a budapesti teológia tanára, a Károli pedagógiai karának dékánja. Tartsanak velünk!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Ön hogy hívja ezt a mai ünnepnapot? Áldozó csütörtöknek? Mennybe menetel ünnepének? Az első sem helytelen, de a második pontosabb mai vendégünk szerint. De miért maradt fent a reformáció után több mint 500 évvel is az áldozó csütörtök kifejezés protestáns körökben? Erről is beszélgetünk Papp Ferenccel, a Budapesti Teológia Egyetemi Tanárával, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának dékánjával. De az ünnep elnevezésén túl foglalkozunk azzal is, hogy mi a teológiai jelentőség ennek az ünnepnek. Sorba vesszük, hogy vannak-e külsőségekben megnyilvánuló szokások a mennybe menetel ünnepéhez, és azt is körüljárjuk majd, hogy vajon lehetne munkaszüneti, úgymond pirosbetűs nap a pünkösd előtti csütörtök. Papp Ferenc református lelkésszel, teológiai tanárral beszélgetünk.
Nem ez a legfontosabb kérdés, de meghatározza az egész beszélgetést, hogy hogyan hivatkozunk erre a napra, úgyhogy én ezért szeretném, ha névvel kezdenénk. Mi az, amit ma ünnepelünk? Mennybe menetel napját, áldozó csütörtököt, ön szerint van a jelentősége, hogy hívjuk, és mi a kettő közötti feszültség?
Mennybe menetel ünnepe van, tehát Jézus Krisztus mennybe menetelének a napja és ünnepe. A mennybe menetel tulajdonképpen egy exakt teológiai fogalom. A Krisztus életének és Krisztus testé lételének, halálának, föltámadásának, mennybe menetelének logikájából következve az egyház év rendjében a húsvét utáni 40. napon ünnepli az egyház, a kereszténység Krisztus mennybe menetelét. Az áldozó csütörtököt igazából egy nagyon speciális, ha szabad így mondani, népies eredetű ünnepnévnek tartjuk, amelynek nagyon mély liturgiatörténeti gyökerei vannak.
És ez megosztható, hogy milyennek a liturgika történeti gyökere?
Igen, a középkori egyházban olyan kötelezvényt adtak, zsinatok erősítették meg, és különösen a IV. Lateráni zsinat 1215-ben, amelyhez kötjük, hogy a római katolikus tanítás szerint az Úr szent teste és vére teljes valójában jelen van az úrvacsorai színekben és színek alatt, ugye ezt hívjuk transzubstanciációnak szakkifejezéssel. Ekkor kötelezték a híveket, a keresztény embereket, hogy évente legalább egyszer kell gyónáshoz, tehát bűnvalláshoz járulni, bűnvallást tenni, és a szent áldozásban részt venni, ahogyan ez a terminológia, a szakkifejezés szól a katolikus egyházban, azaz úrvacsorát venni. És ennek a húsvéti időnek, tehát amikor a híveknek rendelkezésükre állt a húsvéti szent gyónás és áldozás, ezt a mai napig így nevezik, ennek az utolsó napja volt Krisztus mennybe menetelének az ünnepe, és ezért ragadt rajta a magyar nyelvben az áldozó csütörtök kifejezés ezen a napon. És nagyon érdekes, hogy a reformáció után is vitték tovább, később küzdöttek ezzel a névvel, különféle magyarázatok láttak napvilágot, nem is biztos, hogy értették, elhalványult az elsődleges jelentés, és annyit tudnunk kell, hogy a konfirmáció a 19.-20. század fordulóján nagyon sok esetben áldozó csütörtökön volt, ami részben ugye az úrvacsorára való felhatalmazás, és részben az első úrvacsora vételnek az ünnepe és alkalma volt, és nagyon érdekes, hogy a régi, szinte 1000 éves szabály, törvénynek a kihatása hogyan él a mai napig népnyelvi használatban, tehát híveink közül is nagyon sokan használják azt, hogy áldozó csütörtök, de a korrekt, vagy a szebb, vagy a hitvallásosabb megnevezés a mennybe menetel ünnepe.
Akkor jól értem, hogy szónak a gyökere az, hogy eddig a napig kellett megtenni azt az egy, legalább egy áldozást, és mivel hát határidő közelgett, ezért lett a neve áldozó csütörtök?
Igen, így van, tehát, hogy ahogy szokták mondani, nálunk Magyarországon szokás, hogy lehetőség szerint mindent az utolsó határidőben intézzünk, gondoljunk csak az adóbevallási kampányra, amely éppen párhuzamosan folyik, hívják fel az emberek figyelmét, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra, és valamilyen néplélekből, gyakorlatból származó elnevezés ez, hogy hát akkor, ha kell már járulnunk az úrvacsorához, a szent áldozáshoz, akkor az utolsó napon tegyük ezt meg. Egyébként ennek vannak korábbi gyökerei is, hiszen már egészen korán, több évszázaddal a lateráni zsinat előtt is voltak olyan kötelezvények, hogyha valaki keresztjén és az egyházhoz tartozik, akkor a három nagy ünnephez kapcsolódva, tehát karácsonykor, húsvétkor és pünköskor kell a szent áldozáshoz járulni, viszont a középkori emberben volt egy ilyen szent félelem, hogy nem érinti, nem járul a szentséghez, viszont az egyház kötelezte, hogy legalább évente egyszer vegye föl az úrvacsorát, azaz áldozzon, és ez a mai napig egyébként a római katolikus egyházban törvényes gyakorlat, csak annyi az idő, hogy egy kicsit kitágult ennek a fogalma, hiszen a húsvét idő egészen pünkösdig tart.
És van arra valamilyen forrása, hogy mondjuk mikor jelenik meg először ez a névbeli feszültség protestáns katolikus közösségek között, vagy inkább protestáns oldalon, hogy ne az áldozó csütörtök kifejezést használják, ahogy ön fogalmazott az előbb, mondjuk mert korrektebb vagy szebb a mennybe menetel napját mondani, így hívni?
Az ünnepneveket azért a reformáció irodalmában, a korai magyar nyelvi irodalomban is tárgyalták egyesek. Így például Gelei Katona Istvánnak a 17. századból van egy magyar grammatikácska nevezetű munkája, amelyben azt mondja, hogy hát ez az áldozó inkább nagypéntekre vonatkozna szerinte, és hát nem biztos, hogy helyes ez a név, de gondoljunk bele, hogy a húsvét elnevezés, amely egy nagyon mélyen a nyelvünkben, a kultúránkban ülő sajátos kifejezés, szintén tulajdonképpen egy gyakorlatból veszi az elnevezését, hiszen a nagybőjti, a bőjti, a húsvétra készülő időszak után lehetőség van, hogy húst vegyenek, húst egyenek, és innen marad, hogy húsvét. Tehát tulajdonképpen ez pedig Krisztus feltámadásának az ünnepe. Az áldozott csütörtöknek az értelme jobban elhalványult, a húsvétot szerintem nagyon sokan értik a mai napig, a bőjti, hústól való tartózkodás és a húsnak az újbóli vételének a lehetőségéből, az áldozott csütörtök pedig teljesen elhalványult, ráadásul az áldozó, mint olyan, tehát az áldozás kifejezés azért a mai napig a magyar nyelvben a római katolikus szóhasználathoz tartozik, szent áldozás, áldozunk, járuljanak a évek a szent áldozáshoz, de annyit látunk, hogy amióta írásbeliség van a 16-17. Századtól, időközönként felbukkan az, hogy ne áldozott csütörtöknek, hanem mennybe menetel ünnepének nevezzük.
Most úgy látom egy ilyen teljesen szubjektív érzékeléssel, hogy azért ez a kettő, ez most mind a kettő jelen van a református közösségekben. Tehát rákeresek az interneten, mind a kettőt megtalálom, hogy áldozott csütörtöki istentisztelet. Mit gondol erről? Előbb-utóbb el fog tűnni mondjuk az áldozott csütörtök kifejezés a protestáns kifejezés, vagy a kettő együtt fog menni?
Ezt nem tudom megmondani, minden esetre valószínűleg hosszú ideig él. Attól függ, hogy mondjuk a következő nemzedékeket hogyan tanítjuk. Én azt gondolom, hogy van egyfajta értéke is, vagy sajátossága, szépsége annak, hogy áldozott csütörtöknek nevezzük, de az áldozott csütörtök szó, hogyha nincs lefordítva, nincs hozzá magyarázat adva, akkor egy félreérthető kifejezés. Tehát szerintem az ünnepneveknek a sajátosságai, a beült, megrögzött névhasználat egy dolog, amihez jó magyarázatot kell tenni, tehát az áldozott csütörtök ugyanúgy használható, miközben természetesen teológiailag korrektebb, szebb, rögtön jobban, érthetőbben utal ennek a szép ünnepnapnak, ennek a hétköznapi ünnepnapnak a jellegére, hiszen a református egyházban a napján, a húsvét utáni 40. napon ünnepeljük, míg a II. Vatikáni zsinat után a római katolikus egyházban az egyes részegyházak, nemzeti egyházak fölhatalmazást kaptak arra, hogy ezt a napot áttehetik a következő vasárnapra, hogyha nem minősül az adott ország törvényei szerint ünnepnapnak. Vannak olyan országok vagy régiók, ahol az áldozott csütörtök mennybe menetel ünnepe állami ünnep, munkaszüneti nap, tehát át lehet tenni vasárnapra, és a magyar római katolikus gyakorlat egyébként azt követi, hogy áldozott csütörtököt, mennybe menetel ünnepét soron következő vasárnap ünneplik, míg Erdélyben viszont a napján ünneplik. Tehát nem kötelező, ez a II. Vatikáni zsinat utáni szabályozásból fakad. Protestáns hagyományban, mondjuk így a református és az evangélikus hagyományban napján ünneplik, sok helyütt a munkanap ténye miatt esti istentisztelet van, vagy van, ahol délelőtti, vannak iskola fönntartott gyülekezetek, hagyományosan rendszerváltás körül is, amikor elindult az egyház iskolázás, az áldozott csütörtök ilyen tanév végi csendes naphoz, csendes napként élik meg a református iskolákban például. Tehát sok esetben úgy kell elképzelni, hogy az iskolában lévő gyermekek istentiszteleten vesznek részt, és akkor így ünneplik meg. Természetesen Magyarországon munkanap helyben a helyi gyülekezetnek, lelkésznek, presbitériumnak kell tudni, hogy hogyan szervezés ünnepli meg. Nem helytelen gyakorlat, hogyha esetlegesen nem tudnak istentiszteletet tartani, vagy azon kevesen vannak, hogyha magát a tényt, tehát Krisztus mennybe menetelét a soron következő pünkösdöt megelőző vasárnap is, vagy akkor a lelkipásztor ige hirdetésében megemlíti, mert egy nagyon fontos elem a Krisztus üt történeti munkájában, vagy Krisztus megváltói tettében, hogy nem elég egyébként, azt egyszerűen fogalmazva, a testetöltéstől a keresztig, sírig, föltámadásig jutni, hiszen rendkívül fontos teológiai üzenete van annak, hogy Krisztus mennybe ment. Az apostoli hitvallást, amikor imádkozzuk, akkor gyakorlatilag áttérünk, hogy az Atya jobbján ül, még korábban, ugye múlt időben mondjuk el, hogy fogantatott, született, stb. Szenvedett, ott ül az Atya jobbján, és vár egyfajta jövőképet, várakozást nyit, hogy mivel oda tért vissza, honnan jött, onnan ő vissza is fog jönni. Tehát rendkívül fontos teológiai üzenete van, hogy pünkösd, húsvét és áldozott csütörtök, azaz Krisztus mennybe menetele után következik, és a hitvallásunkban is benne van. Hát gyakorlatilag az ünnepeink, ha szabad így mondani, Jézus Krisztusra vonatkozó hitvallási mondatokat teszik számunkra valósággá. A 40. nap onnan ered, hogy az apostolok cselekedeteiről írott könyvben azt olvassuk a bevezető mondatban, az apostolok cselekedeteinek az első mondatában, ami egy hosszú mondat, hogy ő él, mármint Krisztus, amikor 40 napon át megjelent előttük, és beszélt az Isten országa titkairól, dolgairól, és innen jött az a gyakorlat, már a 4. században biztosan van róla forrásunk, hogy a 40. napon, mivel az abcselben azt olvassuk, hogy 40 napon keresztül jelent meg, a 40. napon kezdték el ezt ünnepelni. És aztán utána, hogyha szabad még másik bibliai igét idéznünk, akkor azt is látjuk, hogy a római levélben azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus az, aki meghalt, sőt föltámadt, aki Isten jobbján van, és esedezik élettünk. Tehát a mennybe menetelnek nem csak a történeti, teológiai tény a lényege, hogy Krisztus oda tért vissza, ahonnan jött, ahonnan alászállt, megüresítve magát testet öltött, hanem ott van a jobbján, ezt így mondjuk most is, és aktívan esedezik értünk, közben jár értünk. Tehát amikor a közöttünk élő, szenvedő, betegeket gyógyító, örömöt hozó, megváltó Krisztus látjuk a földi útján az evangéliumokban, akkor ő, ami számunkra éppen azáltal lehet elérhető, vagy megszólítható, mert ő itt volt ezen a földön, és minden egyes dolgunkat, betegségünket, örömünket, reményünket az Atya jobbján ülve, könyörög érettünk, és ott képviseli, ha szabad így mondani ezt.
Ön szerint melyik az a bibliai ige, ami magát a cselekményt, a történetet a legszebben, legérthetőbben kifejezi?
A mennybe menetelt?
Igen.
A mennybe menetelt tényéről az evangéliumok, a Máté, Márk és Lukács evangéliuma tudósít a maga módján mindegyik. Ráadásul a Máté evangéliuma végén minden gyülekezeti tagunk ismeri Jézusnak az utolsó szavait. Azt nevezzük missziói parancsnak, vagy ezeket a szavakat nevezzük missziói parancsnak, amit a keresztelés elrendelésének, a keresztelés alapításának tartunk. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak és Szentlélek nevébe, stb. Tehát ezt minden egyes keresztelés alkalmával idézzük. Ugye Jézus Krisztus, amikor elmegy, elbúcsúzik a tanítványoktól, ezt olvassuk az evangéliumok végén, akkor áldó kezével köszön el tőlük, és hát feladatot ad, és ez is nagyon fontos, hogy mi a meghalt, föltámadott, mennybe ment Krisztusnak a tanúi és követei vagyunk, és éppen a másik vígasztaló, hogy a János evangéliumát idézzem, tehát a másik vigasztaló, a paraklétosz, a Szentlélek az, aki eljön, megtanít bennünket, mindenre emlékeztet. És hát még egy történetünk van természetesen, az apostolok cselekedeteiről írott könyvnek az első fejezetéből, és nagyon gyakran olvassuk a mennybe menetelnek az elbeszélését, úgyhogy szépen mind az evangéliumok, mind az apostolok cselekedeteiről írott könyv beszél és tanít nekünk erről, természetesen a már idézett bibliai igékkel együtt.
Református énekhagyományban van áldozó csütörtöki ének, ami érdemes megemlítésre?
Az új református énekeskönyv, a 2021-ben kiadott református énekeskönyvben, hogyha alaposan tájékozódunk, akkor mindegyik ünnepnek és ünnepi időszaknak saját énekei vannak szépen összerendezve. Az énekeskönyvünkben az 531. számú dicsérettől kezdődik egy nagyon jelentős, közismert, dinamikus, szép ének, a Krisztus mennybe felméne, hogy nékünk helyet szerzene. Egy nagyon szép, lüktető, rövid sorokból álló ének, amely elbeszéli a mi számunkra a Krisztusnak a mennybe vételét. Egyébként a 47. Zsoltár szintén hasonlóan nagyon szép ritmusos ének, ahol az Úr, tehát hogy Isten menny fölmeneteléről van szó, szintén szokták kötni a mennybe menetel ünnepéhez, és természetesen az 531. már említett éneken túl vannak további énekeink, amely Jézus Krisztus mennybe menetelének a tényéről és üzenetéről, következményéről szól, hiszen pont az a vigasztalásnak, a tanításnak a lényege, hogy Krisztus ugyan elment azért, hogy fölvigyen mindent az Atya jobbjára, hogy ott esedezzen érettünk, ott képvisel bennünket, ott együtt érez velünk, és az Atya gondunkat viseli, és így tud az egész világra irgalommal, szeretettel és könyörülettel emlékezni. És akkor például nagyon érdekes, hogy az 535. számú dicséretünk egy új ének, amely egyébként régi, de a református énekeskönyvben új, ott viszont az első sor gyakorlatilag egy oktávon belül minden hangon lépeget fölfelé. Tehát maga a dallam nagyon érdekes, ezt majd a gyülekezetekben énekeljük, tanuljuk meg, hogy hát így szépen fölfelé menve, mint jelképezve Krisztus mennybe menetelét, rögtön az első sor egy ilyen mennybe menő oktávmenettel kezdődik, tehát nagyon szellemes és nagyon jó, hogy van jó pár énekünk, amit ezen a napon vagy a következő napokban lehet énekelni a gyülekezetekben.
Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, de utána folytatjuk a beszélgetést áldozó csütörtökről, mennybe menetel ünnepéről, majd vendégünkkel, Pap Ferenccel, a budapesti teológia tanárával, a Károli pedagógiai karának dékánjával. Maradjanak az Európa Rádióval.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu. Thank you. hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Látogatási tilalmat rendelt el a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya, a vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház valamennyi fekvőbeteg szakellátást végző szervezeti egységénél. Ezt az intézmény közölte csütörtökön a Facebook oldalán. A tájékoztatás szerint a csütörtökön életbe lépett és visszavonásig érvényes látogatási tilalmat a Szent Ferenc Tagkórház két fekvőbeteg ellátó osztályán, a fekvőbetegek és az egészségügyi személyzet körében kialakult akut légúti tünetekkel járó megbetegedések halmozódása miatt rendelték el. Ez idő alatt az intézmény biztosítja a kapcsolattartást, és a súlyos állapotú betegek esetében van arra mód, hogy a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérjenek a kórház e-mail címén, közölte az intézmény. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a tilalom a járó betegellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de a beléptetés a légúti járványra való tekintettel, kötelező maszkviseléssel és kézfertőtlenítéssel történik. Tartsd kézben az irányítás címmel a kis- és középvállalkozóknak szakmai fórum zajlott a Magyar Projektmenedzsment Szövetség szervezésében a Miskolci Egyetem és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szakmai együttműködésével a Vármegye székhelyen. A konferencián szó volt arról is, hogyan kerülhetők el a buktatók, és hogyan segíthetik a projektmenedzsment eszközök a KKV-k tevékenységét és fejlesztéseit, mondta Cserna József, a Magyar Projektmenedzsment Szövetség elnöke. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon. A 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal 35,5%-ra esett vissza, emelte ki a legfrissebb adatokat elemezve csütörtökön a használtautó.hu. A 2,5 és 10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig 5,5 millió forintra emelkedett. Az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak, 11,5 millió forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlag életkora tovább csökkent. Tovább erősödött a 2,5-5 millió forint közötti középkategóriás autók aránya 2,5%-kal, az 5 és 10 millió forintos szegmensé pedig 2,7%-kal nőtt éves összevetésben. A 10 millió forint feletti autók aránya érdemben nem változott, írta a használtautó.hu. A meghirdetett autók fele továbbra is benzines, éves összevetésben legnagyobb mértékben a hibrid meghajtású autók száma nőtt több mint 32%-kal, míg az elektromosaké 2,5%-kal növekedett. Emellett a benzin meghajtásúaké 3,7%-kal és a dízelautók száma 4,5%-kal növekedett, emelte ki a használtautó.hu közleménye. Szakmai tanulmányúton járt a Mirehu Nonprofit Kft. Csapata. A Münchenben tartott környezettechnológiai szakvásáron vettek részt a cég dolgozói. A rendezvényen megtekintették a különböző új műszaki megoldásokat, melyek segítségével biztosíthatja a vállalat a magasabb színvonalú szolgáltatást, mondta Ladányi Roland, a Mirehu Kft. Ügyvezetője.
Az időjárásról.
A délies szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Pénteken 18 és 24 fok közötti hőmérsékletek várhatók.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Fényévekre vannak, és ahogy én erőre kapnak, témám. Kérdés, de legyen ott pont. Az okodat mond, ha igaz az gond, ködösíts az etikus úgy mond. Ha gátol, gyere onnan, ha betopban, ugye dobban, a szíved vagy a dőben abban. Nekem is imponál ez a csúcs illúzió, a magány néha effektív infúzió. A kérdések, a válaszok fényévekre vannak, és ahogy én erőre kapnak, menni kell, mettől meddig egyedül csak te döntöd el. Ó, menni kell, hát menni kell, nem nehéz, innen onnan jól jön majd a józan ész. Máshogy lesz, és alig várom, hogy a felhőtlen tollat, csendet vinni, ha menni kell. Menni kell, mettől meddig egyedül csak te döntöd el. Ha menni kell, hát menni kell, nem nehéz. Innen onnan jól jön majd a józan ész. Mert máshogy lesz, máshogy lesz, és alig tollat, csendet vinni, ha menni kell.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést mennybe menetel ünnepéről mai vendégünkkel, Papp Ferenccel, a Budapesti Teológia Egyetemi Tanárával, a Károli Pedagógiai Karának dékánjával.
Némi kritikával teszem föl a kérdést már önmagam irányába is, de hogy a mennybe menetel napnak van-e bármi olyan külsőségben megjelenő ünneplési formája, ami mondjuk más ünnepeknél azért beszüremkedett a református közösségekbe, és mondjuk karácsony és a karácsonyfa. Tehát, hogy tud bármilyet, ami az áldozó csütörtök közménybe menetel napjához kapcsolódó ilyen külső megjelenés?
Amíg a konfirmáció a korábbiakban, tehát ugye ez nagyjából a 20. század közepéig, vagy a 20. század első feléig ezen alapon volt, akkor jellemző volt a templomoknak a díszítése, de ez alapvetően inkább a konfirmációnak, tavasznak, virágoknak, zöldeknek szól. Viszont ha már így a szokásokról beszélünk, nagyon érdekes az, hogy Magyarországról is van, a reformáció előtti időből is arról adatunk, információnk, hogy ezekben az időkben Krisztus szobrot tettek a templomba, például az oltárra. És amikor felolvasták a mennybe menetelnek a történetét, akkor ezt a szobrot felhúzták a templomnak a plafonján levő nyílásán keresztül, mint egy eljátszva, szemléltetve a híveknek az, hogy Krisztus mennybe menet. Ez a gyakorlat egyébként a barokk korban is ismert volt, és hogyha valaki esetleg kíváncsi rá, akkor az interneten Bajorországból a mai napig találhat ilyen képeket, hogy egy ilyen csörlővel a templom padlásáról felhúzzák a Krisztus szobrot, mint egy eljátszva, bemutatva, dramatizáltan szemléltetve, hogy Krisztus mennybe ment, és ugye a sok esetben a boltívben van valamilyen nyílás, azt kibontják, és akkor ezeket ilyen régi eszközökkel fel tudják húzni. Valamint van az úgynevezett húsvéti gyertyának a szokása, a húsvéti időben és a húsvét utáni hetekben az istentiszteletek szentmiség alkalmával a húsvéti gyertya végig ég, és ez áldozott csütörtökön már csak, vagy áldozott csütörtök mennybe menetel ünnepe után már csak bizonyos napokon, alkalmakkor ég, tehát nem állandóan, hanem ez is ugye a föltámadott Krisztusnak a jelképe, a húsvéti gyertya, és akkor ezt pedig már nem úgy használják mennybe menetel után, mint a szorosan vett húsvét időben, de ez nem református és alapvetően nem protestáns gyakorlat. Tehát összességében a népi gyakorlat nincs, nem tudok róla, hogy bármi kötődne a jelen állapot szerint ehhez az ünnepnaphoz.
De amiket most felsorolt, ezek mind reformáció előtti példák, és nincs valamiféle átmenet, mint mondok egy példát, egyszer beszélgettünk róla, a szenteste lévő esti vagy éjszakai istentiszteletek református közösségekben, ami valamiképpen mégiscsak megmaradt katolikus hagyományból, itt-ott szorványosan valamilyen módon. Tehát, hogy ebből van ilyen átmenet, hogy nem tudom, a 17. században még van egy forrás, amikor ilyen szobrot emelnek föl a református templomban is, vagy gyertyát gyújtanak, ahogy ezt mostan elmondta, vagy ez ilyen elvágólag tűntek el ezek a szokások a protestáns közösségekben?
Ezek elvágólag, ugyanis nyilvánvalóan a protestáns fölfogás hit tapasztalattal vagy tanítással nincsenek, nem hozhatók összefüggésbe, hiszen a szobrok eleve nincsenek, ezeket eltávolították a templomból, viszont ismert lehetett, és aztán utána a barokk korban, ez már inkább Magyarországon kívüli forrás, mint érdekességet említettem, hogy ez a szokás létezik. Ez nagyon idegenkedtek a protestánsok, reformátusok ettől, ami megmaradt természetesen, hiszen a hitvallásaink, amikor az ünnepeket sorolják, vagy igazából, hogy mit kell ünnepelni, azért a mennybe menetel ünnepét, a húsvét utáni 40. napot végig felsorolják, és benne volt a gyakorlatban, tehát vannak énekeink, vannak a graduálkönyvben tételek, tehát ünnepelték, csak ezek az úgynevezett paraliturgikus szokások nincsenek. Ugye a paraliturgikus szokás azt jelenti, hogy amikor van egy szentírási szöveg, van egy ünnepi sajátosság, akkor ezt így bemutatják, szemléltetik az adventi koszorú, egy késői paraliturgikus szokás tulajdonképpen abból ered, hogy van az adventnek 4 hete, 4 vasárnapja, és aztán utána a gyertyáknak a száma, és az egyre több égő gyertya ezt szemlélteti. Ez egy paraliturgikus szokás, vagy a húsvéti locsolkodás is tulajdonképpen egy paraliturgikus szokás. Húsvét a nagy keresztelési ünnep volt, és a vízzel való meghintés azon túl, hogy vannak nem csak keresztjén szimbólum rendszerhez kapcsolódó tartalmai, megtisztulás, stb., azért benne van a gondolkozásban, hogy azért mennek locsolkodni, mert ez a nagy keresztelési ünnep a vízzel való meghintés. Ilyen paraliturgikus szokásról, tehát gyertyagyújtásról, Krisztus szoborról nem tudunk. A konfirmáció alkalmával, hogy említettem, ott létezhetett a templomoknak a feldíszítése.
Most nem állítom, hogy ez egy paraliturgikus szokás, csak hogy használjam ezt a szakkifejezést, amit most tanultam öntől, de érdekességként hagy meséljek el egy történetet, és aztán kíváncsiuk, hogy ön hallott erről, mit gondol erről, és leginkább a hallgatóknak szeretném csak itt ebben a beszélgetés ezen fázisában elmesélni. Én egy példát ismerek Tiszántúlról, a szegedi református óvodából, úgy kb. 10 évvel ezelőtt csinálták néhány évig, vagy lehet, hogy csak 1 évig ezt, amit most elmesélek, hogy áldozó csütörtökön a gyerekekkel héliumos lufikat engedtek föl, jelezvén a gyermekeknek, hogy akkor ez a földről a menny felé menő, mint ahogy Jézus elment, és aztán eltűnt a szemük elől a tanítványoknak, és akkor egy lelkész ezt elmagyarázta ott a gyerekeknek, hogy mi történt, meg rajcokat kötöttek a lufik végére, és ezzel üzentek úgymond képletesen Jézusnak. Aztán teremtésvédelmi, környezetvédelmi okokból ezt a lufi dolgot ezt elengedték, és utána éveken át galambokat reptettek, tehát galambokat engedtek el. Itt mondjuk van azért akár teológiai kép is a Szentlélekben akár, és most a 2026-os évre úgy tudom, hogy mivel az, akitől a galambokat eddig kérték, hogy hozza el, hogy aztán haza tudjanak repülni a galambok, ő már megszabadult a galambjaitól, úgyhogy idén már csak buborékokat engednek, majd a magasba buborékokat fújnak, és úgy meséli el a lelkész a gyerekeknek, hogy mi az a mennybe menetel napja. Mit szól ezek példákhoz, vagy valamilyen hasonlót ismerő?
Talán, hogy így említi, esetlegesen a hittanoktatásban szokták ezt szemléltetésként használni. Ez egy ötletes szemléltetés, nyilván végig kell gondolni, hogy amikor valamit bemutatunk a gyermekek számára, együtt csinálunk, lufi teregetünk, stb., hogy annak az a kép önmagában helyesen jó-e, tehát van esetlegesen valami félrevihető része. Tehát ez, amit most elmondott, ez alapvetően szemléltetésnek tartom. A paraliturgikus szokása akkor válik, amikor egy közösség, egy nagyobb tág a közösség, az egyháznak a közösségének egy jó része beveszi ezt. Tehát, hogy amíg csak itthon készítünk, mondjuk, most csak mondok valamit, mennybe meneteli koszorút, az egy helyi családi szokás lehet, de hogyha már ez az egész egyház közösségére, nem kell magyarázni. Tehát nyilván, amikor valami egy közösségi szokássá válik, annak vannak eredői, hiszen az adventi koszorúra visszatérve tudjuk, hogy egy árvaházban egy evangélikus lelkész volt, aki a gyermekek számára a karácsonyra való készülést segítette azáltal, hogy egy kocsikerékre az adventi napokat és vasárnapokat gyertyákkal szemléltette, és ebből a Vihern nevű lelkésznek a szokásából ered aztán utána hosszú fejlődési, hosszú idői távlatban az adventi koszorúnak a jelenlegi paraliturgikus gyakorlata. Olyannyira, hogy az adventi koszorú lakásainkban, köztereken, középületekben és templomokban is, sőt, felekezettől függetlenül jelenik meg. Tehát ez a például a mennybe menetelnek a szemléltetése, akár buborékok, vagy az, hogy valami elmegy a mennybe és ott van, ez inkább egy ilyen szemléltetés jelenleg, mint ahogy egyébként a Krisztus szobornak a fölhúzása is egyfajta szemléltetésként élt. Tehát ezek vannak, lehetnek. Ugye nagyon absztrakt az ünnep a tekintetben, hogy a tény maga, hogy itt volt a csodálatos föltámadott testében megjelent tanítványoknak, asszonyoknak, sokaknak, akik bizonyságai lettek, hogy Krisztus föltámadt és él, és aztán utána elköszönt, és aztán utána az új szövetség iratokban alapvetően ennek a következményeit látjuk, és ezért van az, hogy például a zsidókhoz írt levélben rendkívül fontos a mennybe ment Krisztus, egyfajta úgy nevezzük szakkifejezés, hogy asszenziós krisztológia van a zsidókhoz írt levélben, hogy az asszenzió, a szakkifejezése latinul a mennybe menetelnek, ezért például a zsidókhoz írt levél 4. fejezetében így olvassuk, így bátorítja a szerző a keresztényeket, járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Tehát ez a Krisztus, aki ott van az Atya jobbján, és akkor még egy igét szeretnék idézni szintén a zsidókhoz írt levélből, mert nem olyan főpapunk van, aki nem tud részvétellel lenni gyengeségeink iránt, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, de bűnt nem követett el. Talán a hallgatók a régi fordítást jobban ismerik, hogy nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a mi gyöngességeink, kéréseink és nyomorúságaink fölött és iránt, és hát ott van ő, aki a bűnösöket, mint nem bűnös képviselés közben jár értünk. Tehát teológiailag, hitvallási szempontból nagyon-nagyon fontos a mennybe menetel ünnepnek a tartalma, fontos, hogy ezt ebben az időszakban, napján, a gyülekezetben, iskolai közösségekben megünnepeljük. Egyébként a Magyarországi Református Egyház felsőoktatási törvénye szerint is, és köznevelési törvénye szerint is tulajdonképpen egy munkaszüneti napról van szó.
És ez az iskolákban hogy jelenik meg a munkaszüneti nap?
Hát ezzel a csendes nappal, de a felsőoktatásban valóban tanítás nélküli munkaszüneti nap van, a református felsőoktatásban.
Ön szerint nem kellene a hazai keresztény egyházaknak, vagy akárcsak a református egyháznak képviselni ezt a szemléletet, és kérni, javasolni, hogy ez legyen államilag is egy munkaszüneti nap? Ön is említette itt pár perccel ezelőtt, hogy van ilyen a világban, például a szomszédos Ausztriában ez egy munkaszüneti nap. Lehetne ez az egyháznak egy felvetése, hogy ezt mondjuk elérje a következő években?
Hát felvetni lehet, nem az egyházak fogják eldönteni. Ugye azzal, hogy a nagypénteket pirosbetűs ünnepé, ugye a pirosbetűs ünnep alatt értjük, hogy ennek következményei vannak a munkatörvénykönyve szerint, boltok nyitvatartása, szolgáltatása, üzemeltetése, stb. Azt látjuk az érvelésből, hogy ennek azért nagyon jelentős nemzetgazdasági összefüggései vannak. Azt tudjuk, hogy most a december 24-e, amely hát az szinten nincs szerintem olyan magyar ember, függetlenül vallástól, felekezettől, hitbeli elkötelezettségtől, vagy éppen attól függetlenül, hogy valakinek semmi köze nincs a kereszténységhez, vagy úgy gondolja, december 24-e egy olyan általánosan bevett, ismert, szeretett, családösszetartó nap, amikor a napnak a délutánján összegyűlnek, és ha jól tudom, most ezzel kapcsolatban ugye népszavazási aláírásgyűjtés is van. Én nem gondolom azt, hogy a nemzetgazdasági szempontok lehetővé teszik azt, hogy áldozó csütörtököt ilyen állami ünneppé tegyék. Ilyen esetben úgy járnak el az egyházak, hogy este, tehát délután, munkaidő után is lehet istentiszteletet tartani. Egyébként van még egy-két olyan nap, amit végig lehetne gondolni. A római katolikus testvéreinknek rendkívül fontos az augusztus 20-a mellett az augusztus 15-e. Az elmúlt évtizedekben volt arra kísérlet, hogy az augusztus 15-ét Mária mennybevételének az ünnepét, amely az állam alapítással is részben István király működésével is összefüggésbe hozható, hiszen augusztus 15 és augusztus 20-a a István király, Szent István királynak az életében fontos napok, hogy a Római Katolikus Egyház javasolt annak idején, vagy hát voltak ilyen törekvések, hogy ez állami ünnepé legyen, de hát ugye ez igazából a római és a görög katolikus híveken kívül többeket nem érint. Nagypéntek, minden keresztény felekezet számára ünnep, és még ráadásul abban az időszakban szokott lenni a zsidó páska ünnep is. Az áldozó csütörtök, ugye nagyon furcsa az, hogy az ünnepeknek az úgynevezett jelentősége, milyen a pünkösd is gyakorlatilag, ha azt vesszük, egy ilyen inkább nyár kezdeti közösségi piknik jellegű ünneppé vált, szintén a rendszerváltoztatás után néhány évvel lett a karácsony és a húsvét mintájára a pünkösd hétfő is ünneppé, tehát hogyha a nemzetgazdasági vagy törvényhozói szempontból nézzük, akkor azt kell megfontolnia a nem vasárnapra, tehát vagy szombatra, heti pihenőnapra és szünnapra eső ünnep kapcsán, hogy nemzetgazdasági szempontból milyen következményei vannak. Ezek nem teológiai kérdések alapvetően. Úgy is meg lehet ünnepelni az ünnepet, hogyha ez kvázi munkanap. A nagypénteket is megünnepelték akkor, amikor nem volt állami ünnep vagy munkaszüneti nap, hogyha nyilván ez a híveknek és az egyháznak az elköteleződésétől függött, és erre tekintettel kell és lehet megünnepelni. Egyébként a vízkereszt szintén nagyon fontos, és az is, hogyha mivel hogy eshet erre meg arra napra, az egy mozgó ünnep alapvetően, tehát éppen amikor január 6-a milyen napra esik. Ugye a Római Katolikus Egyház Magyarországon néhány évvel ezelőtt a vízkeresztet január 6-ára hozta vissza, ott is van egy lehetőség a II. Vatikáni zsinat után, hogy változtassanak vasárnapra, de akkor pedig a híveknek úgy írják el ezt a kötelező ünnepet, hogy a előtte nap vagy aznap, akár este is tartanak istentiszteletet, és úgy mennek el.
Hát akkor bátorítjuk a hallgatóinkat, hogy keressenek egy gyülekezeti alkalmat, egy templomot, és a mai nap folyamán bizonyára találnak a környezetükben mennybe menetelő napi istentiszteletet.
És ha szabad még mondani, akkor szeretném bátorítani a gyülekezeteket is, a gyülekezet vezetőket is, hogy attól függetlenül, hogyha például nincs a gyülekezet fenntartásában, nem működik intézmény, iskola, stb., akkor is ugye a csütörtök alapvetően nagyon sok gyülekezetben bibliaórásnak. Hogy ezen a napon például bibliaóra helyett, vagy azzal együtt, tehát inkább istentiszteletet tartsanak, hogy az ünnepet, az ünnepnek a jelentőségét emeljék ki, hiszen nem véletlenül van a Krisztus mennybe menetelének a ténye benne a hitvallásban. Nagyon szép, előremutató, reményt keltő és a mai világban vigasztaló üzenetet tudunk megfogalmazni. Nyilván minden nap, de mennybe menetelkor mindenképpen, hogy az, aki itt hagyta ezt a világot, a tanítványait, áldó kézzel emeltetett föl, ment föl az atyához, felhőt akart el a szemeik elől, ő nem egy fantom, egy távoli valóság, hanem az atya jobbján ül, könyörög értünk, odavitt minden gyöngességünket, betegségünket, nyomorunkat, és azért van nekünk most is reménységünk, és azért van lehetőségünk Istenhez fordulni, vagy azért is, mert ez a Krisztus, aki testté lett, aki szenvedett, aki föltámadt, ott van, ő van ott, és az egész emberiségnek minden ügyét odavitt, az enyémet is, a tiédet is, és mindannyiunkét.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Papp Ferenc református lelkészt, teológiai tanárt, a Károli pedagógiai karának dékánját hallották.
Nem hiszem, hogy számít, hogy milyen színeket látok kívül. Úgyis azt nézem, azt várom, hogy milyen legbelül a világon, amit a szemeidben meglátok, hogyha te vagy, és nem játszod a nőt a tündért, vagy az álmot legyen igazi, amit látok. Oh, igazi, amit látok. Oh, én nem hiszem, nem hiszem, hogy számít, hogy milyen filterek vannak a képen.
hiszem, hogy számít.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.